Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek. Isten hozott benneteket a tavasz első naptári napján. Ma van március 1-e, kinyíltak a hóvirágok, és ma Isten dicsőíthetjük ezen a gyönyörű napon. Jó. Mindjárt léptetünk. Be. Jó. Tehát akkor ez itt a Sarokkő gyülekezet. Most már nem is emlékszem, hány éve működünk, olyan régóta működünk. Ebben a kávézóban, és az a célunk, hogy minél több embert elérjünk itt Budapesten és a környéken. És szeretnénk mindenkivel megismertetni Jézus Krisztus, és azt, hogy milyen jó az, hogyha vele valaki találkozhat, és megismerheti. És aki már megismerte, azt szerintem örömmel továbbadja ezt a hírt másoknak is. És ez a gyülekezet is ezért van. Azt szoktuk mondani, hogy azokért vagyunk, akik még nincsenek itt. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen lesznek majd itt még később is. A gyerekesek nagyjából már tudják, akik gyerekkel szoktak jönni, hogy lesz gyerekóra ma is két csoportban, ovisoknak, iskolásoknak, és amikor majd elkezdődik a prédikáció, akkor elmehetnek a tanítókkal. Ellenőrizzétek a mobiltelefonokat, hogy ne legyenek bekapcsolva. Ezt is folyamatosan hirdetjük azért, hogy hátha végül is megjegyzik a szülők. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek, amikor megérkeznek ide, akkor ne legyen náluk mobiltelefon, és amíg el nem mennek, addig ne legyen náluk telefon. Nem csak azért, hogy a gyerekórán ne nyomkodják és ne nézegessék, hanem azért se, hogy amikor vége a gyerekórának, akkor inkább egymással beszélgessenek vagy játszanak, ahelyett, hogy leülnének rögtön, és akkor elkezdenék ezeket a mindenféle érdekes elektronikus eszközöket használni. Általában a Zsoltárok könyvéből hozunk egy bátorító, buzdító igét arra, hogy hogyan készüljünk Istennek a dicsőítésére, és ez azért van, mert a Zsoltárokban nagyon sok ilyen buzdító, dicsőítő ige van. Dávid nagyon aktív volt, nagyon sok Zsoltárt írt. Ha jó kedve volt, ha rossz kedve volt, ha éppen hatalmon volt, ha éppen üldözték, mindig volt valamilyen Zsoltár ötlete, és ezzel tud minket bátorítani. 81. Zsoltárból így szól hozzánk Istennek az igéje. Vígadjatok a mi erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Istene előtt. Kezdjetek Zsoltárba. Szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot. Fújjátok meg a kürtöt új holtkor, holttöltekor is, ünnepünk napján. Hát szerintem citeránk az nincsen, meg lantunk sincs. Dobunk az van, de nagyon sok egyéb hangszerünk van, úgyhogy kérem, hogy fújjátok meg a hangszereket.
pásztorom, a szeretet királyom, jósága kísér utamon, semmiben nincs hiányom, semmiben nincs hiányom.
Ó, Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert ő kész megbocsátani. Lehet, hogy az út oda vezet, ahol élet nincs már, de drága szíved ott is kísér. Fekete az ég, zúg a vihar, de te küldesz tovább, én vissza soha nem
Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy itt lehetünk ma együtt. Te látod mindannyiunk szívében és életében, hogy pont milyen helyzetből érkeztünk. Látod, hogy van, aki örömmel érkezett, van, aki bánattal, van, aki nehézséggel. Te látod ezt mindannyiunknak a szívében. És mindez azért van, Uram, mert megvalljuk neked, hogy vannak bűneink. Ezt is csak te látod, meg mi látjuk leginkább. És azt, hogy a bűn mit okoz az életünkben, azt is mi látjuk, és te látod. És köszönjük neked, hogy annak ellenére, hogy te ezt látod, te nem adod fel, nem engedsz el bennünket, hanem jössz utánunk. Ahogy ezt itt most énekeltük is, hogy te mindig jössz utánunk. Segíts nekünk abban, hogy felismerjük mi is mindig, hogy ha bűnösök vagyunk, akkor az mire vezet az életünkben. Köszönjük neked, hogy te megmutattad magad nekünk, és te megmutattad azt, hogy lehet valakire felnézni. Van valaki, aki annak ellenére, hogy mi bűnösök vagyunk, szeret bennünket, és nagy áldozatot is hoztál értünk. Köszönjük neked azt, hogy nem kell a sötétségben maradnunk. Itt énekeltük a zsoltárokban, hogy járhatunk a halálnak a völgyében is. Lehet sötétség, vihar, lehetnek felhők az életünkben. De azt is nagyon jó tudni, hogy ezután kisüt a nap. Azt is jó tudni, hogy itt a tavasz, megújul minden. És ha bevalljuk a bűneinket, megvalljuk neked, te megbocsátasz nekünk. És köszönjük neked, hogy ezt nem azért teszed, mert mi ezt kiérdemeltük azzal, hogy jók voltunk, vagy azzal, hogy bármit tettünk. Mert hogyha ezért tennéd, akkor nem tennéd meg. Köszönjük neked, hogy te ezt a te kegyelmed miatt teszed, mert te sokkal jobban szeretsz minket, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. És köszönjük neked, hogy ezt azért teszed, mert az az áldozat, amit hoztál értünk, hogy Jézus Krisztust elküldted ide a földre, hogy meghaljon és magára vegye a mi bűneinket, ez teljessé vált. És azt is köszönjük, hogy a Jézus halálával nem ért véget a történet, hanem ő feltámadt és felment hozzád, és most ő uralkodik mindenhol. És a mi életünkben is azt szeretnénk, hogyha ő uralkodna ma, és az elkövetkezendő héten is. Amen.
Köszönjük szépen. Most a gyerekeket fogunk elengedni a gyerekórára. Látom, hogy a két ági felállt, mennek, Jutka is. Sziasztok, sziasztok gyerekek! Ez nem nektek való. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten hozott mindenkit a sarok gyülekezetben. Egy sorozatban vagyunk, az apostolok cselekedet könyvében veszünk az elmúlt hetekben, ami az ős keresztényekről szól, az első keresztényekről szól. És a múlt héten feldolgoztunk apostol Péternek a csodálatos életét, és a múlt héten azt láttuk, ugye, hogy Péter egy nagyon érdekes, csodálatos figura volt az életében, nagyon sok hibát követett el, és azokat szépen feldolgoztunk. De annak ellenére Isten használta Pétert csodálatosan, rengeteg csodák művelt Péteren keresztül, és igazából az első fele az apostolok cselekedet könyv Péterről szólt, és a múlt héten ez egyik történetet feldolgoztunk, és tudod, azt hiszem, hogyha Péter a mai napon élne, és látna azt a Szent Péter bazilika, hogy ő utána nevezték, szerintem Péter azt mondta, hogy azt ne csináljátok, mert én csak egy ember vagyok. Ez volt az ő mondata. Én egy ember vagyok, én egy bűnös ember vagyok, aki rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére. Múlt héten azt látjuk, hogy az evangélium először kezdett terjedni a nem keresztény, vagy a nem zsidók közé. És Péter erről beszámolt a jeruzsálemi vezetőknek a 14. fejezetében, és azt dolgoztunk fel, hogy Péter ezt elmondta a vezetőknek. És a Cornélius története igazán felkészítette az egész egyházat arra, hogy Isten valami újat csinál. Nem zsidó származású emberek, pogányok, görögök térnek meg, és a jeruzsálemi vezetők erről hírt, hallják erről, hogy egy antiókiai nevező városában Isten munkálkodik. Rengetegen térnek meg, rengeteg, akik nem zsidók. És a jeruzsálemi vezetők úgy döntették, hogy elküldik hozzájuk Barnabást, hogy állapítsa meg, mit is történik ebben az antiókiai városában, ahol Isten csodálatos munkálkodik, és a Barnabást betölti ezt a fontos szerepét. És a Barnabás most szerepel az Apcsel könyvében, valahogy Péter után jön Barnabás, de mégis apostol Pál előtt. Tehát ő itt van ebben ezek a fejezetekben, és egy nagyon fontos szerepet tölt be, és ma akarunk a Barnabás életét feldolgozni. Az a kérdés ma reggel, hogy mit tanulhatunk Barnabástól. Menjünk az Úr elé, imádkozzunk, és kérünk, hogy az Úr szóljon hozzánk Barnabáson keresztül. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a gyönyörű napot, ezt a nap, amit te teremtettél nekünk, hogy tudunk összejönni ebben a kávézóban, ebben a kis gyülekezetben. És te félretetted ezt a napot, hogy nekünk nem kell rohanni, nem kell a munkahelyünkre szaladgálni, hanem tudunk itt a te jelenlétedben lenni. És hiszünk, hogy te szeretnél szólni mindannyiunkhoz. Hiszünk, hogy mindannyiunk nagyon fontos neked. Hiszünk, hogy dolgod van mindannyiunkkal. És köszönöm, hogy valójában, ahogy énekeltünk, te soha nem mondasz le rólunk. Mindig utánunk jössz. És köszönjük a textus ma reggel, hogy láthatjunk Barnabásnak a csodálatos életét, ahogyan használtad őt. Milyen szerepet, fontos szerepet töltött be ott az első egyházban, azok az időkben. És kérünk, hogy újítsd fel azt a történetet, hogy mi ezt tudjunk alkalmazni a saját életünkre nézve. Hogy bátorítást szerezünk a te igétől. Nagyon kérek, hogy légy velünk, szólj hozzánk úgy, hogy használtad a zenét az életünkben, hogy felfrissüljünk a te jelenlétedben. Kérek, hogy légy velem. Ne engedj, hogy én akadály legyek annak, hogy mi megértsünk a te ígédet. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy szólj rajtam en keresztül, hogy mindenki megértse azt, amit te leírtad ott a Bibliában. Kérünk, hogy így légy velünk, szólj hozzánk, építs minket, erősíts meg minket a Szent Lelkeden keresztül, a te ígéden keresztül. Köszönjük, hogy ezt mind kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát szeretném először megnézni a 11. fejezetét, ahol abba hagytunk a múltkor, folytatjuk a 19. verstől, és megnézzük a 26. ige szakaszot. Veszünk ezeket versenként. Tehát a 19. vers, azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszórattak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Tehát Lukács beszél, visszamegy ugye az István megtéri, vagy a Istvánnak a történetről, amikor az üldözés támadt az egyházat, és azok a keresztények, akik megtértek, mindenhol szétszorodtak, mindenhol mentek, és azt látunk, hogy csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. 20. vers. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és sziréniai férfi, amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhez is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Tehát azok az emberek, akik megtérték, azok a ciprusiek, ők elvitték az evangéliumot Antiókiában, és ott kezdték hirdetni az evangéliumot azoknak, akik nem voltak zsidók. Valami új dolog történik itt. 21. versben azt olvasunk, hogy és az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Nem tudjuk, milyen ez a sokan, lehet, hogy ezreken tértek meg. És az volt a 21. vers. De hát mit fognak csinálni a jeruzsálemi vezetők, ugye? A hír gyorsan terjedt, és a jeruzsálemi vezetők hallják ezeket, hogy mi történik itt. Mit fognak csinálni? Ugye, amikor rengetegen tértek meg Samáriában, elküldték Péter hozzájuk. De most Antiókia nagyon messze Jeruzsálemtől. Mit fognak csinálni? Mit milyen döntést hoznak? Tehát a 22. versben, 22. ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Úgy döntötték, hogy akkor nem küldnek egy apostol, hanem Barnabást fogunk kiküldni, majd ő utána néz, hogy mit is történik ott. És a 23. versben olvassunk arra, hogy amikor Barnabás megérkezett Antiókiában. Amikor megérkezett és lát az Isten kegyelmét, megőrült, és bátorította mindnyájunkat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. De Barnabás örült, ami történt meg, ugye? A zsidók nem teljesen értették, hogy most mi történik, a nem zsidók térnek meg, de Barnabás örült, mert ő tudta, hogy az Isten terve kezd megvalósulni. Ez egy történelmi pillanat, az evangélium először átugrik, és most nem csak a zsidók térnek meg, hanem a nem zsidók, a pogányok, a görögök, rengetegen kezdenek megtérni, és Barnabás ennek nagyon örült, hogy az Isten terve kezd megvalósulni, és mit csinált Barnabás? Bátorította őket. Milyen ember volt ez a Barnabás 24. versben? Mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Az ige azt mondja, Barnabás egy derék ember volt, tele a szent lélekkel, és nagy volt az ő hite. Most ma reggel az nem lesz az én üzenetem, hogy legyél olyan, mint Barnabás. Múlt héten beszéltünk erről, ugye? Ez a féle tanítás, hogy legyél olyan, mint valaki a Bibliában úgy szoktad nevezni ezt, hogy ez a halálos legyek. Legyél olyan, mint Dávid. Miért nem akarunk így tanítani a Bibliát? Mitől ez annyira veszélyes? Hát az elsősorban, hogy mindenki a Bibliában egy bűnös ember. Dávid is egy bűnös ember volt. De amikor így tanítjunk, hogy legyél olyan, mint valaki a Bibliában, akkor egy magas mércét is rakjunk valakinek a feje fölött. És amikor az ember igyekszik elérni ezt a magas mércét, és nem sikerül, akkor kétségben esik. Vagy ha éppen sikerül annak a pillanat, akkor büszke tud lenni. És azért ilyen tanítást nem akarunk gyakorolni vagy használni. Mert az emberek abból csak ilyen büszke, farizeus papok lesznek belőle, vagy kétségben esik, hogy ez a keresztény élet nem megy nekem. De ma reggel nem az lesz a tanítás, hogy legyünk olyan, mint Barnabás. Akkor ma reggel mi az üzenet, amikor feldolgozunk Barnabásnak a csodálatos életét? Ma reggel az a kérdésünk, hogy néz ki valakinek az élete, amikor tele van a Szentlélekkel, és nagy hite van. Mi lesz jellemző az ő életéről? Lukács azt mondja, hogy Barnabás arra volt ismert, hogy a Szentlélek csodálatosan munkálkodott benne, és erős hite volt. Az egész apostolok könyv nem beszél a csodálatos apostolokról, ugye? Az egész apostolok könyv arról szól a csodálatos Szentlélekről, aki betöltötte nagyon-nagyon normális embereket, és ők tudták csodálatos dolgokat művelni. Erről szól az egész könyv. Ami nekünk fontos tudni ma az, hogy a Szentlélek ma is betölt minket. Normális embereket ad örömet és erőt a mi mindennapi életünkben. Amikor újra és újra elhiszünk az evangéliumot. Ezek kettő mindig együtt megy. Hogyan töltekezünk a Szentlélekkel? Amikor újra és újra elhiszünk az evangéliumot. Újra is elhiszem azt, hogy Isten lett az én mennyei atyám. Ugye? És én lettem az ő gyermeke. És Krisztusban az én bűném el vannak törölve. És Krisztusban én nagyon fontos vagyok Istennek, ő szeret engem. És amikor töltekezünk az evangéliummal, a Biblia azt mondja, hogy Isten így betölt minket az ő szent lelkével. És ez, ami jellemző volt, ez a két dolog Barnabás csodálatos életéről. Ezen a héten nagyon sok intéznivalom volt. Nagyon sok helyre kellett mennem. Nem tudom, hogy nektek van ilyen to-do list, ami végtelen. Ahány dolgot írsz fel, hogy ezt meg kell csinálni, és kiradírozod háromat, akkor ott kell még hozzátenni még tizet. És nekem ilyen hetem volt. Nagyon sok ember várt egy visszajelzést tőlem. Több emberrel kellett találkoznom, több dologra kellett felkészülnem. És éreztem ott a kocsiban, amikor a dugóban vezettem, hogy én kezdek ideges lenni. Kezdek ideges lenni. A stressz kezd rám törni. A lista a szemem előtt van, és kezdek süllyedni. És emlékszem a textusra, hogy Uram, úgy, ahogy Barnabás betöltött a szent lelket, de töltsd be engem. És kezdtem prédikálni magamnak az evangéliumot, hogy igen, Krisztusban vagyok, és az Úr velem van, és ő szeret engem. Töltsd be engem a te szent lelkedelmet, nem akarok elsüllyedni. És gondoltam, hogy Ugye, ha írnának valamit rólam 10 év múlva, mi az, ami jellemző lenne Fűtő Robi? Hát, ő mindig stresszelt, mindig ideges volt. Vagy azt mondja, hát járt a szent lélekkel. Uram, töltsd be engemet, de szent lelkeddel. Tehát nézzük meg Barnabás, hogy ő mit csinál, amikor Antiókiában van. 25. versben azt olvasunk, hogy ő fogta magát, és elment, és megkereste az ő régi barátját, Sault. Barnabás azután elment Tarzusba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta magával, vitte Antiókiában. Kérdés az, hogy Sault mit keresett Tarzusban? Hogy került oda, és mióta van ott? Emlékeztek még Sáulnak a történetéről? Miután radikálisan megtért a damaszkuszi úton, hogy mi történt vele? Nézzük meg újra a 9. fejezet, menjünk vissza, és csak említem a 19. verstől a 25. vers. Arról olvasunk, hogy miután Saul megtért, bátran és radikálisan elkezdte vitázni a zsidókkal Damaszkuszában. Meggyőző módon beszélt velük, nem tudták mit kezdeni ezzel a Saul-al, és meg akarták ölni, és Saul menekült a városból. Saul, amikor ez megtörtént, amikor ő megtért, körülbelül 27 éves volt ez a fiatal, buzgó keresztény. Azt tudjuk az igéből, hogy körülbelül 2 év eltelik, és felmegy Jeruzsálemben megkeresni az apostolokat. És a 26. versben, azt olvasunk, 26. versben, hogy így történt, hogy egy teljes esztendőt töltötték együtt a gyülekezetben, és így nem az. Nem a 26. vers, jó mondom? 25. vers esetleg? Barnabás, nem, tűni a 9.26. 9.26, igen. Igen, oké. Okay. 26, igen. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hittek el, hogy tanítvány. Tehát Saul fölmegy Jeruzsálemben, és az apostolok, mi nem akarunk vele találkozni, de hogy is, egy pár év ezelőtt ez egy gyilkos volt. Ő ölte meg a keresztényeket, mi nem akarunk vele találkozni. És 27. versben mit olvasunk? Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogy hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. De Barnabás volt az, aki vette a kockázatot, bátran oda ment az ő régi barátjához, és azt mondta, én el foglak vinni az apostolokhoz. Nem félt. Nem félt. Barnabás nem félt tőle. És mi történik utána? Nézzük meg a 28-tól a 30. vers. Saul újra kezd vitatkozni Jeruzsálemben a zsidókkal. És ugyanaz történik, ezek a zsidók ellene állnak, és meg akarják ölni újra Sault Jeruzsálemben. És újra menekülnie kellett, és így az, amikor Saul elhagyja Jeruzsálemet, visszamegy Tarzusban, és ez volt az ő szülői város, ő onnan származik, és Saul azóta volt Tarzusban. És mit mond a következő vers, hogy elvitték végre Sault a 31. versben, hogy az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Ekközben épült az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Magyarul végre elvitték ezt a Sault, és mindenhol van békesség végre. Ez az ember egy bajkeverő volt. Ahol ő hirdette az evangéliumot, felhergelt az embereket, vitázott velük, és ők meg akarták ölni Pál. Elvitték, és hirtelen van békesség mindenhol. Nem csak Jeruzsálemben, mindenhol. Most 10 év eltelt. Most 10 év múlva eltelt. És most Saul körülbelül 40 éves. És Barnabás emlékszik az ő régi barátjáról, erről a csodálatos, tüzes tanítóról, akinek ugye egy nagyon radikális megtérése volt, és elmegy érte. Tehát 10 év eltűnt, eltelt. És annyit tudunk erről az időszakaszról Pálnak az életében. Pál nem ért túl sokat, de ebben a 10 év, amikor ő Tarzusban volt, Pál azt mondta, hogy Isten akkor nekem adta ez a tüske az én oldalamban. És ő nem túl sokat beszél erről. Annyit kell tudni erről a tüske Pálnak az oldalában, hogy ez egy nehézség volt az számára. Ez egy fájdalom. Ez okozott neki nagyon sok stressz az életében, nehézséget. Magyarul Isten használta ezt a tüske a Pálnak az oldalában, hogy megszelídítette ezt a nagyon tüzes ember. Tehát Pál megtanulta, mit jelent alázatosnak lenni a következő 10 évben. A Biblia nem beszél erről a találkozásról Pál és Barnabás között. Nem is említi, de ez egy nagyon fontos beszélgetés volt a két ember között. És a következő képen ezt el tudnám képzelni. Kicsit engedtem magamnak gondolkozni. Milyen lehetett, amikor Barnabás oda ment Tarsusban, és felkérni az ő régi barátja, hogy gyere velem, Pál, gyere vissza Antiochiában. És el tudom képzelni, hogy ott van Barnabás Sál konyhában. És Barnabás azt mondja Sál, gyere velem, Sál, gyere velem vissza Antiochiában. Egy nagy szolgálat vár rád. És el tudom képzelni, hogy Sál annyi mondat, hogy figyelj, Barni, barátom, ez nem fog menni. Én most túl idős vagyok ehhez. Tudod, én gyilkos vagyok. Én több embert gyilkoltam. És én ismerem magamat, hogy én milyen ember vagyok. Én egy vehemens ember vagyok. Nagyon gyorsan, könnyen tudok vitázni. És az már többször történt, amikor kezdtem vitázni az emberekkel, többször akartak engem megölni. Én túl idős vagyok ehhez. Nem akarok többet ilyen veszekedésekben fulladni. Akkor már meghaltam, nem akarom ezt többet csinálni. És tudod, az apostolok nem annyira kedveltek engem. Nem bíztak bennem, féltek tőlem, ezt látom az ő szemükben. Neki nincsen szükségük rám. Az emberek, én nem hiányozok senkinek. Azóta, hogy én nem hirdetem az igét, békesség van mindenhol. Miért akarsz engem, hogy én visszamegyek veled Antiochiában? Én túl idős vagyok ennek. Barni, én kérlek, hogy hagyja engem békén. Itt vagyok Tarsusban, itt a családom, barátaim, kis gyülekezetünk, mi békességben vagyunk. Itt nagyon jól érzem magamat, én nem akarok sehova menni. És nem tudom, hogy Barnabás mit mondhatott ennek a Sálnak, hogy megváltoztatta az ő vélem, hogy mégiscsak megyek vele. De lehet, hogy annyiból állt ez az egész, hogy Barnabás azt mondta, hogy Sál barátom, szükségem van rád. A mellette levő nagyvárosban, Antiochiában, nem túl messze, az Isten egy csodálatos munkát csinál. Többen, rengeteg, lehet, hogy ezreken vannak, akik megtértek, és szükségük van egy nagyon jó tanítóra. És ez engem túlhalad, az én képességeim. És Isten olyan talentumokat adott neked, felruházott téged, olyan tudása, olyan talentumokat, hogy szükségünk vagy rá, de vagy a legjobb tanító, gyere velem, és taníts őket. És van egy másik jó hírem neked, hogy nem kell foglalkozni a zsidókkal. A zsidók nem fognak téged bántani. Ezek pogányok, ezek görögök, nem ismerik a dolgokat, és nagyon fognak téged szeretni. De vagy az, aki legjobban ismered a Szentírást, gyere, és segíts nekem, szükségem van rád. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk rá, hogy az Isten mit akar a te életedben. Szóval nem tudom, hogy így történt meg, de el tudom képzelni. Mert Sál fogta magát, és ment Barnabással, és ott kezdett tanítani Antiochiában. És a 26. mert menjünk vissza az antiochiai történeten, hogy sokan tanították őket, és azt mondja az ige, hogy rengetegen megtértek, és ott nevezték őket először keresztények. 26. vers. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványok pedig Antiochiában neveztek először keresztényeknek. Egy történelmi pillanat. A kereszténység kivált a zsidóságból, és egy világvallás vált. És kezdett terjedni, minél több ember kezdi ismerni ezt az egész helyzetet. Amikor Brian Chappell átvette a Covenant teológia elnökséget, ő egy fiatal lelkész volt. És az akkori elnök azt mondta, azt a tanácsot adta Brian Chappellnek, hogy szükséged lesz tehetséges professzorokra, és ne féljél magad mellé venni olyan professzorok, akik tehetségesebb nálad, akik az ő tudás a tiéd halad. Többet tudnak rólad, ne féljél ilyen tehetséges embereket venni körülötted. És a Brian Chappell ezt a tanácsot elfogadta, és az Isten megáldotta a Covenant teológia a következő években. Mert az egyház csak akkor tud szaporodni, amikor a vezetők ilyenek. Amikor nem féltékenyek másokra, hogy ő esetleg népszerűbb. Vagy nem irigy másokra, akinek a tehetség nagyobb nála. Nem versenyezik a másik vezetőkkel, hanem alázatosan tud lenni. De valaki csak akkor tud alázatos lenni, amikor tudja, hogy az ő identitás az Jézus Krisztusban van. Isten engem lát Jézusban. Nekem nem kell versenyezni, vagy irigynek lenni, vagy féltékeny másokra nézni. Nem építem az én identitásomat, hogy mások mondanak rólam. Mert Krisztusban biztos lehetek abban, hogy Isten számára én fontos vagyok. Ő szeret engem, ő akar engem használni. Talentumokat, tehetséget adott nekem. És amikor valaki építi az identitás Krisztusra, akkor tud másokat bevonni, és nem féltékenynek lenni, és nem irigyelni. Barnabás, ő ilyen ember volt. Erős volt az ő hite. És ő örömmel átadta a főszerepét Pálnak Antiochiában. Örömmel vette, hogy innentől kezdve én leszek a második emberét. Gyere, Pál, te taníts az embereket. Nagyon fognak téged szeretni. És Barnabás előre tolt Pált. Adta neki ezt a második esélyt. Az volt a lényege, hogy az Isten országa terjedjen, és nem az ő pozíció. Tehát, egy év után a gyülekezet nagyon szaporodott, és a Szentlélek szólt a gyülekezethez. Nézzük meg, légy szíves Jenny, a 13. fejezetében. A Szentlélek szólt a gyülekezet, és mindent megváltozott. Itt olvasjuk az első 3 versben, hogy elkezdődött az első misszió út, és Isten kiküldte a legjobbakat. Barnabást és Sault. 13. fejezetében. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívták, Sziréniai, Luciasz és Manéán, aki Herodes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsájtotta őket. Hova mentek ők? Ahonnan Barnabás származott, Ciprusba. Barnabás vezette az utat. Barnabás vezette Pált ezen az első misszió úton. Nézzük meg a 4. és az 5. vers, és nézzük meg, hogy valaki velük van. Ők így a Szentlélektől küldve lementek Szelukiába, onnan pedig elhajozták Ciprusra. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs. Most kicsoda ő ez? Kicsoda ez a János? Ismerjük őt? Ugorjunk a 13. versre. Még egyenlőre annyit tudunk róla, ugye, hogy Ciprus után János haza akart menni, és ő az, aki ott hagyta őket, és visszament Jeruzsálemben. És Saul és Barnabás tovább mentek nélküle. 13. vers. Azután Pál és kísérői elhajozták Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálemben. János Jeruzsálemtől származott, lehet, hogy hiányzott a családja, honvágya volt, és visszament, és ott hagyta őket ezen az úton. Oké. Okay. Ugorjunk az első misszió út végére, ugorjunk oda, és mielőtt Saul és Barnabás elindulnak a második útra, ugye? Készülnek ezre a nagy útra, és Saul, aki most Pálnak nevezik, Barnabás megbeszélik a tervüket. És a 36. versben egyet értenek, hogy mit kell, milyen munkát kellene végezni. 36. versben néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a sorsuk. Tehát vissza akarnak térni azok a városból, ahol voltak az első misszióton, és Pál és Barnabás egyetértek, hogy vissza kell menni és bátorítani ezek a gyülekezeteket. De egy nagy vita megszületett Saul és Barnabás között. A 37. és a 38. versben erről a vitáról olvasunk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívták. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Tehát kezdtek vitatkozni erről a János Márkról. Annyira nagy volt ez a vita, hogy azt tudjunk, hogy Barnabás és Pál külön váltak. A 39. versben azt olvassunk, hogy külön váltak. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Barnabás fogja Márkot, és visszamennek Ciprusba, ahonnan Barnabás volt. Visszatértek az a gyülekezethez, ahol Márk ott volt már egyszer. Tehát lehet, hogy Pálnak igaza volt, ugye? Ilyen nagy útra nem szabad kockáztatni a dolgokat. János Márk már feladta egyszer, és hazament, és ott hagyta őket. És lehet, hogy komoly gondot okozott Saul és Barnabásnak. Ugye nem volt ott Márk, hogy segítsen nekik. De mégiscsak Barnabás kiáltott Márk mellett, és kész volt neki adni egy második esélyt, ugye? Úgy, ahogy másik esélyt adott Pálnak. De Barnabás hűségesen kiáltott, és maradt János Márk mellét. Bízott benne. Most nem tudom, hogy hasonló helyzetben voltál, mint Márk. Amikor a szavadat adtad, és nem tartottad be. Vagy valamit hibát követtél. Vagy valamit rosszul sikerült miattad. Szerintem ez igaz mindannyiunkkal. Mi mindannyiunk olyan hibákat követtünk el, amit kárt okoztunk másoknak. És kicsit, amikor visszagondolunk arra a pillanatra, ez nem volt jó. És ilyenkor nagyon könnyű szégyelni magunkat, hogy ezt csináltam, ezt a hibát követtem el. És ez plána könnyű megszégyenülni, amikor olyan társadalomban élünk, mint Magyarország, ami egy szégyen alapuló társadalom, azt tudnunk kell Magyarországra. És sokan azt gondolják, hogy ez az ő felelőssége, hogy jól megmondani a másiknak az ő hibát. Hogy jól elcseszted. Tönkrementek a dolgok miattad. És a magyar ember szereti keresni a bűnbakot. Valakit kell hibáztatni. Meg kell leckésztetni, hogy ne csinálja többet, hogy ne történjen ez még egyszer. Sokan veszik magukra azt a felelősséget, hogy megszégyenítem a másikat, hogy tanulja meg már, ne csinálja ezt többet. Nem hiszem, hogy Pál így bánt Márkkal, de Magyarországon minden nap az emberek így bánnak másokkal, amikor valamit rosszul csinálnak. Megszégyeníti őket. És a szégyen használják, mint egy eszköz. És nagyon jól tudjunk, hogy a szégyen működik. A szégyen egy hatalmas nagy eszköz, hogy az ember végig gondolja, és lehet, hogy többet nem fogja csinálni azt a hibát. Működik, mint eszköz. De ez Isten nem így bánik velünk, mert ez nagyon nagy kárt is tud okozni valakinek a lelkében, amikor megszégyenítjük. Barnabás tele volt a Szentlélekkel, és ő nem így bánt Márkkal. Barnabás fogta Márkot, és azt mondta neki, hogy menjünk Ciprusba. Te már ott voltál. Te már ismered azok az embereket Ciprusba. Menjünk vissza, és bátorítjuk őket. És Barnabás kitartott Márk mellett, és végig csinálták az utat. Barnabás is látta hibát Márkban. Barnabás is látta, amit Márk elkövetett. Ő nem naív, nem volt naív, nem volt vak, hanem azzal foglalkozott, hogy Márkből milyen eszköz lehet Istennek, ha ez az ember kap egy második esélyt. Végül is mit lett Márkkal? Mi az, amit tudunk János Márkról később? Emlékeztek, amikor Péter menekült a börtönből? Hova ment? Menekült a börtönből, és egyenes ment János Márk anyuka házába. Tehát Márk egy nagyon fontos keresztény családból származott Jeruzsálemben. És azt is tudjuk a történelemből, hogy ez a János Márk, ő volt az, aki írta a Márk evangéliumot. És használta ezt a Márk egy nagyon fontos munkára. A Márk evangélium az első evangélium a négy között. A többi evangéliumok a Márk evangéliumról írta, vagy épült. De hogy lehet, hogy a Márk írta az evangélium, amikor nem engedték olyan könyvek a Bibliában, amit nem apostol írt? Hogy lehet? Azért, mert Márk később összejött Péterrel. És amit Péter elmondott Jézus Krisztusról, azok a tanításokról, Márk ott volt és legyegyzetelte. Tehát igazán a Márk evangélium az a Péternek az evangélium. Az első evangélium, amit írodott Jézus Krisztusról. Tehát hálások lehetünk Barnabásért, hogy két ilyen fontos ember mellett kitartott. El se tudnám képzelni a kereszténység nélkül, apostol Pál nélkül. És el sem tudom képzelni, hogy a Bibliában csak három evangélium írtak le Jézus Krisztusról. Tehát Barnabás, ez is használta őt ezek az emberek az életükben. Tehát mit tanulhatunk Barnabástól, aki a bátorítás fiának nevezték? Hogyan alkalmazunk ezt a mi életünkre? Hogy mondjam befejezésül egy pár dolog. Az igazi vigasztalás és bátorítás kockázattal jár. Mindig kockázattal jár, ha valakit akarsz bátorítani. És Barnabás vállalta a kockázatot Pálról. Maga mellé veszi egy volt gyilkos, egy tüzes, forró ember, és átadta neki a fő szerepét ennek az új gyülekezetnek, hogy ő tanítson. Nagyon nagy kockázat volt. És vállalta a kockázatot Márkkal, hogy lehet, hogy el fogunk menni az első misszióútra, és Márk ugyanazt fogja csinálni. Egy idő után abba hagyja. De az igazi vigasztalás és bátorítás mindig kockázattal jár. Az igazi bátorítás és vigasztalás azzal jár, hogy nem mondasz le valakiről. Hogy adsz neki egy második esélyet. És látod, hogy Isten tud használni ezt az embert. De szerintem ezt csak akkor tudjuk ezt csinálni másokkal, amikor már tapasztaltunk azt, hogy az Isten nem mondott le rólam. Hogy az Isten már adott nekem egy második esélyt. És ez a kegyelem. És amikor átéltük a kegyelmet, hogy Istentől kaptam egy második esélyt, akkor mi könnyebben tudunk adni egy második esélyt valaki másnak. Azt tudom mondani az én életemről, hogy ez könnyebben jön nekem adni embereknek egy második esélyt. Mert amit tudok az én életemről, hogy én 14 évesen túl 22 évesen elszúrtam az életemet sok szempontból. Nagyon sok hülyeséget csináltam. És Isten mégsem mondott le rólam. Ez hogy van? Ad nekem egy másik esélyt. Isten nem mondott le rólam, és azt mondta, hogy foglak használni. És ez, amit én tapasztalom, és ez, amit akarok átadni másoknak. Az ellentét a bátorítás és a vigasztalásnak a szégyen és az ítélkezés. És az, ami természetesen jön. Könnyű, keményen elmondani az igazságot szeretet nélkül. Jó, elszúrtad, szégyel magadat, megérdemeled, hogy kirúgják. Könnyű találni a bűnbakot és megleckéztetni a másik embert. És ugyanúgy lehet leesni a ló túloldalról. Rosszul csinálni az igazi bátorítás és vigasztalás úgy, hogy üres szavakkal, hízelgő szavakkal mondjuk a másiknak, hogy figyelj, nem vagy egy hibás, nem akartál senkit megbántani, nem baj, ügyes voltál. Ez a fake love, Ugye, ez a szeretet igazság nélkül. És ugyanúgy könnyen tudunk abban az extrémben esni. De a biblikus bátorítás vigasztaláshoz sok bölcsesség kell hozzá. Az Efészus 4.15 azt mondja, a szeretethez ragaszkodva mondjuk el az igazságot. Tehát mindig kell az igazi bátorításnak, hogy legyen a szeretet és az igazság mindig egymás mellett. És hiszem, hogy ez a legszebb, a legnemesebb dolog az életünkben, amikor tudjuk másokat bátorítani, hogy elmondjuk az igazságot neki szeretetben. És azt is tudnunk kell magunkról, hogy de melyikre vagy hajlamosabb. Melyik az nehezebb neked kimondani az igazságot, és kemény lenni, vagy szeretni a másikat, de igazság nélkül. Mire vagy hajlamos? Azt tudni kell magadról, hogy mi az, ami nehezen megy neked. Mi az, ami nehez elmondani mind a kettőt egyszerre. És a másik, mindig figyelembe kell venni, hogy kivel beszélünk. Tűnik, légy szíves, keresd meg az Efézus 5.14-et. Efézus 5.14, következő vers, igen. Pál ezt később írta a Tesszalonika levélnek. Kérem titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztosátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Tudni kell magadról, hogy de melyikre vagy hajlamosabb, és tudni kell, hogy de kivel beszélsz most. Jobban kell bátorítanom, jobban kell felépítenem a másikat, vagy jobban kell esetleg az igazságot mondani, vagy a szeretetet. Még egy pár gondolat az, hogy használjuk az Efézus 4.29-et, mint útmutató. Efézus 4.29, ha semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, az szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. Ez a fő vonal, ez a fő cél, amikor én szólok valakinek az életében, az a fő dolog, hogy akarom építeni a másikat. És ha nekem nincsen bátorító szó, azt mondja az ige, akkor inkább nem mondjuk semmit. Inkább maradjunk csendben, és inkább imádkozunk a másik emberért. A Biblia bíztat minket, és én szeretném mindenkit bíztatni ma reggel, hogy gondolkozzunk ezen. Szoktál ezen gondolkodni, hogyan tudsz más embert bátorítani. Zsidókhez írt levele, következő vers, ez az utolsó versem. Nagyra tettem, ügyeljünk arra, hogy egymás kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsunk. És a kulcs szó, ügyeljünk arra. Nem tudom, hogy szoktál ezen gondolkodni. Szoktál ezen gondolkodni, hogy hogyan tudom Kálmánt bátorítani. Hogyan tudom Lipit bátorítani. Szoktál ezen gondolkodni, törni a fejedet azon, hogy másokat tudom építeni. Dehogy is, mondja a magyar ember. Nehogy elbízza magát. Vagy a keresztény változat, az még jobb, ugye? De hogy is akarom bátorítani a másikat, akkor büszke lesz. Nem akarom, hogy az ő identitás más embertől szerezze, az ő identitás, hogy mások véleményét. De hogy is fogom a másikat megbátorítani. De hogy is. A Biblia bíztat minket, hogy keressük minden egyes emberben minden, ami jó, szép és igaz. És bátorítsd. Mert amikor látsz valami, ami jó, szép és igaz, azt tudomásra kell venni, hogy ez nem természetes. Az nem természetes. Sőt, az természet ellenes. Amikor látsz valakit szolgálni, és jó munkát végez, akkor köszönj meg, hogy segítesz másokat. Köszi, Levi, a szolgálatod ma reggel. Jó volt. Köszönöm. Amikor látsz valakinek egy talentum, egy tehetséget, akkor bátoríts, hogy használod az Isten országa építésre. Lipi, csodálatosan pengeted azt a basszus gitárt. Vagy Lila, köszönöm a zongora. Köszönöm, hogy használod a tehetségeteket az Isten dicsőségére. Amikor látsz, hogy valaki szolgál, vagy talentuma van, vagy a karaktere kezd változni. Figyelj, Kálmán, láttam az elmúlt években, hogy tök sokkal nyugisabb vagy. És van türelmed az életedben. És amikor látsz valamit, hogy az Isten formálja a karaktered, és észrevetted, akkor bátoríts, annyira jó látni, hogy Isten formál téged, foglalkozik veled, változik az életed. A bátorítás az nagyon fontos. A híres példa erre az, hogy J.R.R. Tolkien, tudjátok, hogy az egyik legfontosabb író az angol nyelven, ő írta a Gyűrűk ura trilógiát. De azt mondták, hogy hiába egy hihetetlen tehetséges író, azt mondta, hogy ő soha nem publikálta a Gyűrűk ura, ha C.S. Lewis nem bátorította volna. A C.S. Lewis miatt vette a bátorságot, és mégis publikálta ezt a csodálatos könyvet, ami nagyon-nagyon sok ezer embernek az életét befolyásolta. Jézus erre hív minket, hogy egymást bátorítjuk. Az az én álmom, hogy a mi gyülekezetünk egy kis sziget lenne. Egy kis sziget lenne, ahol az emberek tudnak felbátorodni, és erősítést kapni. Hogy épülünk egymáson keresztül. A társadalomban, ahol nincs kereszténység, az emberek hányszor csalódtak mindenben, mindenkiben, és minél idősebb a legtöbb ember, minél cinikusabbak. És csak a rosszat látnak. És ez a valóság. Csak a rossz dolgokat látják. És Isten hív minket, hogy bátorítsuk egymást. Építsünk egymást, amit látunk a másiknak az életében. Befejezésül egy rövid történt az én életemről. Én, aki nem voltam jó diák, aki soha nem voltam jó tanuló, soha nem felejtem el, amikor a teológián ültünk, és a professzor kiosztotta a dolgozatokat. Százan voltunk a teremben, és azt mondta, hogy szeretnék ma reggel kiemelni három dolgozatot, amik nagyon jók voltak. És ott ültem, nem bántam semmi, természetesen, és oda ment hozzám, és azt mondja, Robi, az egyik a tiéd, de nagyon jó tudsz írni, és szépen tudsz fogalmazni, és nagyon jó érted a biblika teológiát. És ott meglepődtem, micsoda? Senki soha az életemben soha nem bátorított engem, hogy én jó tanuló voltam, pedig 28 éves voltam akkor. És a mai napig 20 éve, több mint 20 éve foglalkozok a biblika teológiával, kedvenc tantárgyam. És amikor visszaemlékezek, lehet, hogy onnan származott, hogy ez a professzor egy pár szót mondott nekem, hogy látok valamit itt benne, Robi, hogy ehhez értesz. Mindannyiunkban van talentum és tehetség, és lehet, hogy félünk ezeket használni az Isten dicsőségére. Bátorítom mindannyiunkat. Te legyél az első, akit adsz egy második esélyt valakinek, és bátorítod, hogy használja azt, amit Isten adott neki, hogy az Isten országa terjedjen. Amen. Menjünk az Úrhoz, és gondolkodjunk ezeken. Kit tudnék én bátorítani? Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te használsz normális embereket. És emberek, akik buktak, aki az életük tele van hiányosságokkal, aki nehézségekkel küzdenek, akik idegesek tudnak lenni, és olyan embereket használsz, hogy úgy, hogy adsz nekik talentumokat, tehetségeket, de legjobban az, hogy te betöltesz minket, te szent lelkeddel, és szeretnél használni minket. Köszönjük, hogy az igaz, hogy ez soha nem fordulsz el tőlünk. Kész vagy mindig adni egy második esélyt nekünk, egy harmadik, negyedik, egy tizedik, egy huszadik. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ez miattad van, hogy magadra vetted a mi bűnénket, magadra vette a mi hülyeségünket. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy azt a 8 évet, amit elcsesztem, elszúrtam, hogy adtál nekem egy második esélyt, hogy téged szolgálhatlak, hogy ismerhetlek téged. Köszönjük, hogy te vagy ennek a világnak az egyetlen királya, te vagy az egyetlen megváltója, te vagy az, aki mindig kegyelmes és irgalmas vagy, türelmes vagy velünk. Köszönöm, hogy kész vagy újra és újra árasztani a te kegyelmedet ránk egyénileg. Én kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy bátoríts minket, építs fel a gyülekezetünket én egyénileg, hogy olyan emberekkel váljunk, ahol természetesen másokat építeni és bátorítani úgy, mint Barnabás, aki tele volt a Szentlélekkel, tele volt hittel. Taníts meg minket, hogy egymást tudjunk buzgón bátorítani, és téged szolgálni. Buzdítani másokat a szeretetre és a jó cselekedetekre. Köszönjük, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Válaszolunk egy egyszerű énekkel. Gyertek, zenészek! Egy olyan éneket választottunk ki, ami egy imádság. Hogy tégy, Uram, engem áldása. Úgy, hogy megáldottál engem, hogy tudjak ezt az áldást tovább adni másoknak, akinek szükségük van. Tehát kérem, hogy mindenki álljon fel, és énekeljünk az Úrnak.
Néhány hirdetést mondanék el. Az első, hogy lesz gimis ifi, és ahogy látjátok, egy érdekes téma lesz. Ezt főleg a ifis korosztálynak mondom, meg a szüleiknek, hogy küldjék a gyerekeket. A Csenge és Zsanett fog megbízható a Biblia címmel egy kis előadást tartani a többieknek. Tehát most nem egy felnőttől, nem az Andy fog beszélni nekik a gimis ifin, pedig az is jó, tudjuk. Hanem a Csenge és a Zsanett, és ez biztosan nagyon érdekes lesz, hogy a saját korosztálya hogyan lát egy témát. Ez március 7-én, tehát most szombaton 5 órakor lesz itt. Ez a gimis ifi. Tehát ez nem a kis ifi, ez a nagy ifi. Oké. Bátorítás, ha már bátorításról volt szó. A cél létszám 140 fő. Nem vagyunk 140-en, még nem is vagyunk, még nem is nagyon jelentkeztünk, ugye majd ezután indul. Nagyon fontos, hogy kibéreltük a Balaton Mária fürdői retro tábort 140 főre. Ez azt jelenti, hogy ha nem vagyunk 140-en, ki fogjuk fizetni azt, aki nincs ott, annak az árát. Azért kaptuk kedvezményes áron, mert ezt bevállaltuk. Tehát mindenkit bátorítok, nézzen körül, és hívja a barátait, ismerőseit. Ezt tudjátok, hogy a táborban elég kötetlen az együttlét, nem olyan liturgikus semmi, és van rengeteg szabadidős program. Van, ráadásul mivel a Balaton parton van, ezért a Balaton is ott van, tehát ez egy teljesen jól beillik majd egy nyári nyaralásnak is, amellett, hogy együtt lehetünk, és fontos témákról beszélhetünk. Tehát nagyon bátorítanék mindenkit, hogy hívjatok ismerősöket, majd elindítjuk nem sokára a jelentkezés. És még egy nagyon fontos dolog, hosszabb lesz egy nappal, mint szokott. Tehát hétfőn megyünk, és vasárnap jövünk. Emiatt drágább is, ugye egy nappal, mint ahogy szokott. Ezért úgy döntöttünk, hogy létre fogunk hozni egy viszonylag jelentős támogatási alapot, annak érdekében, hogy senki ne maradjon itthon azért, mert mondjuk nem tudja kifizetni a teljes összeget. Tehát nem tudjuk nyilvánvalóan a 140 embernek a teljes költségét átvállalni, de aki rászorul, az majd, ha elindul a jelentkezés, mindenképpen jelezze, mert nagyon komoly összeget áldozunk arra, hogy mindenki el tudjon jönni. Hasonlóképpen ugye ez az ifis korosztálynak is lesz nyári tábor. Ez egy héttel azelőtt lesz, hogy a felnőtt tábor lenne. Tavaly is azt hiszem 25-30 gyerek volt, nagyon jól érezték magukat a tavalyi ifis táborban, az összes ifis táborban, ami eddig volt. Úgyhogy a dátum nagyon fontos, és a szülőknek mondanám, hogy szintén a gyerekeiket, akik ebbe a korosztályba tartoznak, még akkor is, ha esetleg úgy általában az ifire nem járnak, akkor is nyugodtan küldjék el, mert biztos, hogy nagyon klassz lesz ez a tábor is, és itt ugyanúgy a rászorulókat tudjuk támogatni, ahogy tavaly is támogattuk. Női hétvége. Ha jól tudom, engem kértek fel előadónak a nők erre a hétvégére. Nekem is én kaptam egy ilyen felkérést. Minden esetre április 3-5, ezt írjátok fel. Ha jól emlékszem, kicsit ütközünk azzal, hogy virágvasárnap van, ugye, úgy emlékszem. Tehát a férfiak maguk ünneplik majd a virágvasárnapot itt a gyülekezetben, azzal a pár hölgyel, aki itt marad. Minden esetre erre is elindult a jelentkezés, én láttam, hogy már legalább 20 név volt a listán, de hely van, tehát bátran lehet jelentkezni. Helyszín még nincs, de hely az van. Úgyhogy április 3-5 női hétvége. Még néhány hely van a két hét múlva esedékes házasság művészete programra. Ugye ez eleve korlátozott, tehát itt egy 11-12 házaspár tud részt venni ezen az eseményen. Ez péntek este indul, egy vacsorával, és aztán szombaton egész nap tart. Aki eddig részt vett rajta, mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott rajta, és nem csak házaspároknak, hanem jegyes pároknak is ajánlott, és a lehetőség ott van. Kálmán itt van most, nála lehet jelentkezni, vagy Budai Zoli, aki most nincs itt, de itt az e-mail címet viszonylag nehezen lehet látni, de a Kálmánt kapjátok el, aki szeretne még jelentkezni erre az eseményre. És van még két dolog, amit szeretnék hirdetni, ami nincs, három, amit nincsen rajta. Az egyik, hogy tegnap volt képzés, hogyan beszéljünk az evangéliumról nem keresztényeknek, és jó volt látni, hogy azt hiszem 24-en voltunk itt. Tehát ez nagyon klassz volt, hogy ennyien, és Robi megjegyezte, hogy nagyon sok férfi volt jelen, úgyhogy ez neki egy plusz öröm volt, de egyébként nekem azt volt jó látni, hogy ilyen sokan itt voltatok, és ez nagyon fontos, hiszen így fogjuk továbbadni az evangéliumot, hogyha fel vagyunk erre készülve. A másik, hogy szoktátok látni, hogy itt a kávézóban képek szoktak kirakva lenni, most is vannak kint képek, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt van a Bozai Judit. A Bozai Judit képei vannak most kirakva, festményei, amiket az elmúlt, ha jól láttam, van 2000-es kép is benne, tehát akkor azt nem láttam. Tehát elég hosszú idő alatt festett, és kedden este 6 órakor lesz ugye a megnyitója ennek a kiállításnak. Tehát akit érdekel egy kicsit a művészet, és érdekel ez, hogy Judit miért fest, azt kedden este 6 órakor itt szívesen látjuk a kávézóban. És akkor a harmadik dolog, amit még hirdetnék, hogy Kálmán, tudjátok, hogy szervezi az XCC-t, tehát a férfiaknak szóló extrém karakterkihívást, vagy jellemformáló túrát, ami gyakorlatilag egy 72 órás végtelenített nap, Csütörtökön fog indulni, most csütörtökön, és vasárnap fog véget érni. Az a nagyon jó hír, hogy 147 ember jelentkezett erre a programra, ami ahhoz képest, hogy volt az első, ahol 110 körül, vagy 170, vagy valahogy így voltak, most még több ember van, és még több férfi, és ugye ennek a programnak az a lényege, hogy végig mennek ezen a 72 órán, hát reméljük, hogy nem ilyen szép idő lesz, mert az lényeges, hogy minél rosszabbak legyenek a körülmények. Tehát essen az eső, és fújjon a szél. Imádkozunk ezért majd. De ez az abban segít, hogy mindenkinek a saját teljesítő képességét fizikai és lelki értelemben is próbára teszi. És az itthoninak, az egyetlen eddigi itthoninak és a sok külföldinek, amin többen részt vettek, az volt a tapasztalat, hogy ez nagyon erősen építi a férfiakban a lelki fejlődést. Úgyhogy ezt nagyon, már nem tudtok jelentkezni. Szeretném kérni, hogy tegye már fel a kezét, aki megy innen a gyülekezetből. Van-e itt most ilyen? Kálmán az egyetlen. Na jó, tehát ezek szerint a 147 ember az máshonnan van. De már volt, aki részt vett ugye a korábbiban, tehát az nem probléma. Az is tegye fel, akik részt vett a korábbiban. Tessék, itt van. Kicsit magasabbra tegyétek már, fiúk. Ez az. Tehát ott van 3, 4, itt van hátul 2, tehát nagyon, azért ott vagyunk. Én minden esetre most röviden imádkozni szeretnék ezért, mert ez nagyon fontos, hogy Magyarországon egy erős keresztény férfi réteg kialakuljon, és ez ebben nagyon sokat segít, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi édesatyám, köszönöm neked, hogy van ez a különleges program, köszönöm neked azt, hogy vannak emberek, akik rászánják az idejüket és az energiájukat, hogy megszervezzék ezt most éppen 147 embernek. Kérünk téged, hogy te add meg a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy mindenki jól érezze ott magát, mindenki töltődjön testileg és lelkileg is, és kérünk téged azért, hogy mindenki épségben hazatérhessen majd a családjához. Amen. És akkor az utolsó hirdetésem az lenne, hogy majd segítsünk pakolni. Ja, és akkor most még két ige vers van. Máté evangéliumában olvassuk azt, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Ez az adakozásra buzdító ige. Kint van a kék persejünk. Bátorítalak benneteket, hogy tehetségetek szerint és lehetőségeitek szerint abból, amit ad nekünk Isten, mert igazából mindent tőle kapunk, adjunk vissza valamit arra, hogy a gyülekezetnek a körülményeit meg tudjuk teremteni. És ahhoz, hogy ezen a héten legyen áldás az életünkön, álljunk föl, és felolvasom nektek a szintén Pál, akiről elég sok szó volt ma, meg elég sok szó van mostanában, a Tesszalonikaiakhoz írt levelének az egyik részét. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Isten áldjon meg mindenkit a következő hétre.